Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, testvérek, Urunk igéjét, amint megírva található János evangélium a 14. fejezetében, a 7. verstől a 14. versig terjedő szakaszban. János evangélium a 14. részéből a 7. verstől a 14. versig terjedő szakaszt olvasom. Az Úr Jézus így szólt. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek, majd az én nevemben megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Urunk szent lelke, áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, hívjuk őt segítségül imádságban. Mindenható Istenünk, végtelen hála illesse a te szent nevedet azért, mert ilyen tökéletesen ismersz bennünket. Köszönjük azt a nagy-nagy jóságot, amellyel valóban az üdv történet során mindent mi hozzánk alakítottál, és ránk nézve vetettél latba. Nem valami olyan dolgot tettél, ami számunkra teljesen érthetetlen. Nem valami rajtunk kívülállót, valami távolit, hanem egészen közel jöttél, és itt benne a mi szívünkben végzed mindazt, amire szükségünk van, hogy örök életünk lehessen. Hálát adunk az Úr Jézus keresztjéért, és az ő mindhalálig való hűségéért, és örök életéért. És hálát adunk azért, hogy az ő távozása után sem vagyunk magunkra hagyva. Nem hagysz bennünket, mint pásztor nélkül való bolyongó nyájat, hanem itt vagy velünk, itt vagy közöttünk, sőt bennünk. És így végzed a te áldott munkádat, így hívod össze az Anya Szent Egyházat, benne a mi gyülekezetünket is, hogy a lábaidhoz üljünk és tanuljunk te tőled. Kérünk, ez a mai alkalom is, hadd legyen megszentelt te általad. Ne emberi okosságok hangozzanak, és a mi fejünkben sem emberi gondolatoknak kellene kavarogni, hanem hadd adjuk ezt az órát egészen te neked, hogy a te veled való közösségben átélhessük a csodát, hogy valóban megnyílik az ég fölöttünk, hogy te valóban úgy vagy jelen lelked által valóságosan, ahogyan a tanítványaid megérinthettek, megölelhettek. Lelkileg hadd tegyük ezt most mi is. Szívünk szerint vágyunk a te társaságodra. Kérünk, Urunk, bűneinket megbocsátva, jöjj közel hozzánk, beszélj a lelkünkre. Ámen. Énekelt imádság, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mehetnek, mégpedig a verandán várja őket majd a feleségem a parókián, tehát nem kell elmenni a gyülekezeti teremig. Az énekelt imádságunk a 166. ének, annak is az első versével imádkozzunk. 166. dicséretünk első versével imádkozzunk. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk.
Lelkedet ma tölts ki.
Az ige, amellyel, Urunk, a szívünket keresi ebben az ünnepi órában, a felolvasott szakasz folytatásában van megírva János evangéliuma 14. fejezetében, a 15., 16. és 17. versben. János evangéliuma 14. részéből, a 15. és következő két versből így szól az ige. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Gyülekezet foglalja helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus azután, hogy közölte a tanítványaival, hogy rövidesen el kell mennie mellőlük, közülük ebből a világból, több örömhírt is mondott. Mi emberek sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogyha valami rossz hírt kapunk, akkor annak hatására, következményére becsukódik a szívünk és a fülünk, onnantól aztán mondhatnak már nekünk bármit, mert bennünk csak az a rossz hír zakatol újra és újra, igen, kisütött a nap, és mit érek én ezzel, amikor ezért meg ezért fáj a szívem. És sokféle dolog lehet, amit beárnyékol egy-egy nagyon rossz hír. Hiába próbálnak bennünket vigasztalni, olyan sötéten látjuk ilyenkor a világot, hogy minden vigasztalás lepereg rólunk. Nem is vesszük észre, hogy van azért még folytatás, akkor is, ha nehéz lesz. Nagyon leterhelnek bennünket a mi tehetetlenségünkből fakadó problémáink. Nagyon sok olyasmi történhet velünk, olyasmi érhet bennünket, amivel szemben tényleg teljesen tehetetlenek vagyunk. Biztos, hogy így érezték magukat a tanítványok is, Jézus elmenetelének a hírét hallva. Az Úr Jézus azonban nem hagyta, hogy egészen bele süppedjenek ebbe a csalódottságba, szomorúságba, hanem öröm híreket is közölt, amellett, hogy bejelentette a távozását. Nem feltétlenül rossz az, amit a tanítványok annak gondolnak, vagy annak éreznek. Jézus ugyanis tudja, hogy mit tesz, és olyat biztosan nem tesz, amivel ártana a tanítványainak, amivel a vesztüket, a bukásukat okozná. Még csak olyan helyzetbe sem fogja őket hozni, ami túlságosan nehéz lehetne a számukra. Akkor, ha nem kapaszkodnak az Úr Jézusba, akkor biztos, hogy túl nehéz lesz a Jézustól való emberi búcsúzás, meg ennek az életnek nagyon-nagyon sok nehézsége is. Azonban, ha az élő Jézusba kapaszkodnak, akkor el fogják tudni hordozni ennek az elválásnak a tényét. Jézus elmenetele fájdalmas dolog, de szükséges, és jót is tartogat a tanítványok számára. Azt ígéri ugyanis, hogy az Atya jobbján teljesíti majd azokat a dolgokat, amelyeket tőle az ő nevében kérnek a tanítványok. Tehát attól, hogy az Úr Jézus elmegy ebből a világból, attól még ők nem lesznek magukra hagyva, nem maradnak egyedül. Ő csak egy előőrs a mennyben, és az övéi oda is követik majd. Ő az út, ahogyan a mai igében a Biblia olvasó kalauz szerint olvashattuk, ezen az úton csak is vele lehet eljutni a mennyei hazába. Ahhoz, hogy ez az út meglegyen, járható legyen, neki, az Isten embernek mindenképpen el kellett mennie előre. Ezt nem lehetett megspórolni. Jézus tevékenysége és a tanítványok hite egyaránt az örök életet célozza. És az sokkal fontosabb, mint az, hogy az Úr Jézus együtt maradjon a tanítványaival Júdea vagy éppen Galilea vidékén. Elmegy ugyan, de pártfogót ígér maga helyett. Sajnos ez az ígéret nem nyugtatta meg egyelőre a tanítványokat. Fájdalmas, kétségeskedő kérdések születtek bennük. Hát elmegy, eddig itt volt, ő segített, ő gyógyított, ő bátorított minket. Mi lesz velünk nélküle? Azonnal ott az aggodalmaskodás, amint az Úr Jézus úgymond kiteszi a lábát valahonnan, másképp fogalmazva, amint nem ráfigyelünk. Milyen nagyon emberi ez a jelenet, Mennyire magunkra ismerhetünk benne, hát mi is éppen ilyenek vagyunk. Ahol egy pillanattal azelőtt még boldogan, reménykedve éltünk, következő pillanatban képesek vagyunk egészen elkeseredni. Csupán azért, mert nem az Úr Jézusra nézünk, hanem elkezdjük a nehézségeket, a próbákat mérlegelni, az esélyeinket latolgatni, úgy a magunk mértéke szerint. Csak hát az életünk nehézségeinek a súlya alatt, ha csak egyedül emeljük őket, magától értetődően egészen össze fogunk roskadni. Nem történhet másképpen, mert a terheink valóban nagyon súlyosak, míg a lelki erőnk, amivel hordozni kellene őket, végtelenül kevés. Ráadásul egyre csak fogy, ha csak nem kapunk mindig erősítést. Az Úr Jézus nagyon-nagyon jól tudja ezt. Ezért rendelkezett arról, hogy ha ő ugyan elmegy, mégsem maradjon egy pillanatra sem magára az ő népe. Mert Isten nélkül mi egy pillanat alatt megint ugyanolyan gyenge, erőtlen teremtmények vagyunk, mint amikor még egyáltalán nem is ismertük őt. Nem szabad tehát az Isten hatalmasságáról megfeledkezni. Nem szabad arról levenni a szemünket, hogy kicsoda nekünk Jézus, hogy mit tett, hogy mit tesz folyamatosan értünk Szent Lelke által. Igaz, testi szemünkkel valóban nem láthatjuk őt. De a lelki szemünkkel igenis lehet látni. Az igében is, és az életünk eseményei között is. Elmondta tehát elkeseredett tanítványainak is. Nem kellene aggódnotok, mert adatik másik pártfogó. Aki nem távozik el az emberektől, azaz, hogy nem távozik el a hívő emberektől. Ugyanis a szöveg itt világosan szól, az igazság lelke lesz ez a pártfogó, de őt a világ, tehát a hit nélkül élő, úgymond istentelen emberiség nem kaphatja meg. Na de hát miért? Személyválogató az Isten? Ilyen kegyetlen? Kivételez? Hát kedves testvérek, hadd mondjam erről a helyről is újra, nem mintha nekünk jogunk vagy okunk lenne az Úristent felülbírálni, vagy akár megvédeni, de az ige mégis hadd beszéljen önmagáért. Ő előtte, az Isten előtt nincsen különbség aszerint, hogy ki magyar, ki német, ki szép, ki nem, ki öreg, ki fiatal, stb. Az Isten nem ilyen. Az csak az emberek akarják Istenre ráfogni, hogy ő némelyekkel kivételezik. Világosan megmondja az írás, hogy aki szeretne Istenhez tartozni, abban a hívás, az Úr után való vágyakozás is már magától az Úrtól származik. Ő az, aki hív, aki vár bennünket, hívőket. Más teendőnk nekünk tehát nincsen, mint engedelmeskedni ennek a hívásnak, válaszolni az ő hívó szavára. Szóval, akit egyáltalán érdekelni kezd, hogy van-e örök élet, abban ezt a kíváncsiságot mindenképpen az Isten lelke munkálja ki. Mi emberek olyan távol vagyunk lélekben Istentől, hogyha ő nem hívná fel magára a figyelmünket, akkor mi soha nem érdeklődnénk utána, soha eszünkbe sem jutna. De persze ez a mi döntésünk, hogy nem érdeklődünk. Meg is mondom miért, hogy még jobban értsétek, hogy itt nem kivételezésről van szó, legalábbis abban az értelemben, ahogyan az emberek vádlólag megszokták ezt jegyezni. Volt sajnos a mi népünk történelmében is éppen elégszer olyan időszak, amikor családok szétszakadtak, távoli vidékekre költöztek bizonyos családtagok. És előfordulhatott ilyenkor az is, hogy mondjuk akik itthon maradtak, azok tudatosan nem beszéltek soha a távolba elment rokonokról. És amikor aztán idősek lettek és meghaltak, akkor az itthoniak egyáltalán nem is tudtak róla, hogy őnekik valahol az idegenben vannak rokonaik. Na de ha a távoli rokonok nem felejtkeztek el az otthoniakról, akkor ők mégiscsak fel tudják hívni magukra a figyelmet. Tehát azt jelenti ez, hogy a következő nemzedék csak úgy értesül a rokonságról, ha távoliak felkeresik őket és bejelentik, mi rokonok vagyunk, szeretnénk veletek feléleszteni a kapcsolatot. Hát valahogy így van ez az Istennel való kapcsolatban is, hogy nem azért nem tudunk mi Istenről, mert Isten valamit rosszul csinál, hanem mert mi élünk végzetesen rosszul. És ebből a rosszból tud ő bennünket kifordítani akkor, hogyha megszólít, és hogyha mi arra hallgatunk. Mindennapi tapasztalatunk azt mutatja, hogy sokkal többen kapnak valamiféle jelzést az élő Istentől, mint akik azután az övéi lesznek. Persze nyilván a halál pillanatáig ez bárkinél változhat. Nincs, tehát nem Isten az oka annak, hogy a megszólított embereknek a többsége mégis vár valamire, vagy egyáltalán nem veszi komolyan Isten hívását. Pedig Isten elgondolkodtatja az embereket. Egy gyászeset, egy betegség, vagy éppen a világban történő nehéz, fájdalmas események kapcsán. Amikor különlegesen súlyosan érezzük, húsba vágóan, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk az életünkkel, vagy a szeretteink életével kapcsolatban. Ilyenkor még a legelvetemültebb embernek is eszébe jut, ha titkolja is, hogy kellene lennie még valamiféle segítségnek, valami e világon túlinak. Kell, hogy legyen egy Isten, aki tud még tenni valamit. Egy-két napig aztán foglalkoztatja még az ilyen embert is talán a téma. Lennie kell Istennek, segítenie kell. Amikor pedig megszokják a veszélyt, vagy éppen valahogy elfogadják a betegség tényét, vagy javul egy kicsit a helyzet, akkor villámgyorsan el is feledkeznek az Istenről. Talán utólag még le is tagadják, hogy az ő életükben is volt egy-két nap, amikor szerettek volna Istenbe kapaszkodni. Már minden rendben van. Nincsen már az Istenre tovább szükség. Elhangzott tehát az Isten hívása, de nem volt rá igazi felelet. Volt valamiféle elgondolkodás, ami hamar véget is ért. Más esetekben vannak olyanok, akik Istent éppen ellenségüknek érzik, és lázadnak ellene. Miért nem segít az Isten? Ha meg nem segít, akkor biztos nincs is. Úgyhogy nyugodtan gyűlölhetjük. Istennek sok ilyen ellensége van, akik olyasmit kérnek számon ő rajta, amit ő nem ígért. Eljut odáig az ilyen ember talán, hogy van Isten, de ő nem akarja megismerni. Csak kihasználni akarja. És amikor ez nem megy, akkor az ellensége lesz az Istennek, aki nem engedelmeskedik neki. Szóval az ige ide vonatkozó tanítását összefoglalva ezt mondhatjuk. A világ nem kaphatja meg a Szentlélek ajándékát, mondja Jézus. Ugyanez másképp, a világ nem tudja megkapni. A görög szöveg ezt a fordítás jelentést is hordozza, hogy nem képes megkapni a Szent Lelket. És tulajdonképpen ebben a nem túl magyaros, de mégis jobban érthető fordulatban lehet feloldani a bennünk is felébredő kérdést. Az embereknek a képességével, az embereknek a hozzáállásával van a baj. Nem látják, nem ismerik fel a Szentlélek munkáját. Nem értik, hogy hogyan vigasztal, és mivel nem látják, így nincs is a számukra. Hát mi sem látjuk a testi szemünkkel. Mégis érezzük mindenhol, ahol jelen van. Elérzékenyülünk, csodás dolgokra leszünk képesek általa. Mondjuk szeretjük az ellenségeinket, vagy képesek vagyunk adni valakinek, noha nekünk sincs sok. Van erőnk túlélni nehéz dolgokat. Így láthatjuk meg Isten Szent Lelkét. Munkában. De aki nem hiszi, hogy a Szent Lélek itt van, értünk dolgozik és értünk könyörög kimondhatatlan imádságokkal, az nem fogja meglátni. Nem tudja megkapni, nem képes rá, mert nem érdekli, mert nem akarja, mert nem ismeri be még azt sem, hogy szüksége lenne kapaszkodóra, segítségre. Olyan csodálatos a mi Istenünk, hogy még itt is van ám evangélium. Hiszen az Úr Jézus nem mond le az ilyen állapotban lévő emberekről. Ha lemondana róluk, akkor nem lenne egyház, hiszen mindannyian így kezdtük. De gondoljunk vissza az evangéliumok idejére. Akkor az Úr Jézusnak minden egyes tanító meg gyógyító tette előtt valamiféle válogatást kellett volna rendeznie. akkor csak a kiválasztottak hallgathatták volna, hiszen a többieknek úgyis fölösleges. Ő azonban nem így tett. Olyannyira nem, hogy elment a zsinagógákba is, ahol farizeusok, írástudók a legkeményebb ellenségei számára is hirdette az igét. Nem mondott le a gazdag ifjúról sem, pedig ő, mint Isten, előre tudta, hogy ez az ifjú nem fog egy hamar mellette dönteni. Mégis szóba állt vele, és tanította őt. Ígérte át másik pártfogót az Úr Jézus, aki minden ember számára rendelkezésre áll, és alig várja, hogy segíthessen. De akinek nem kell, mert egyedül akar boldogulni, annak nem segít. Ebben az esetben az a bölcs gondolkodás, ha magunknak, és az Istennek is bevalljuk, hogy rászorulunk a segítségére. Ha ő nem segít, akkor mindennek vége. És ha ezt beismerjük, és figyeljük, hogy hogyan segít, akkor munka közben fel fogjuk ismerni a Szent Lelket. Akkor megérezzük, hogy milyen, ha ő a mi pártfogunk, ha ő a mi vigasztalónk. Mit mond az Úr Jézus a tanítványairól viszont? Azt mondja, ti ismeritek a Szent Lelket, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Micsoda különbség ez a világhoz képest, amely nem tudja meglátni, mert nem akarja. Bennünk lesz. Ez azt jelenti, hogy általunk fog munkálkodni. A mi hangunk, a mi szívünk, a mi ölelésünk, a mi türelmünk által szolgál. Így pártfogol az Isten lelke. Így tesz Isten szent szolgáivá. Olyanná változtat, hogy Isten bennünket felhasználva tehessen jót másokkal. Erre utal az Úr Jézusnak a cselekedeteivel kapcsolatos ígérete, hogy aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Itt általában hajlamosak lennénk arra gondolni, hogy ezek szerint minden hívőnek halottakat kellene feltámasztania, vagy ördögöket kellene kiűznie, hiszen az Úr Jézus is ezeket tette. És ha még nagyobb, akkor mondjuk nekünk egyszerre két halottat kéne feltámasztani, vagy két ördögöt kiűzni, stb. De testvérek, nem csak ilyen nagyon látványos dolgok által mutatta meg az Úr Jézus, hogy ő valóban Isten fia, hanem az egész életének minden egyes cselekedetével. Ti is hallhattátok, arról alakult ki beszélgetés a felolvasott ige szerint, hogyha az Úr Jézus a történtek mellett még megmutatná az Atya Istent, akkor a tanítványai biztosabban hinnének benne. Hiszen ha az Atya küldte, biztos meg tudja őt nekünk mutatni, így gondolkodott magában Fülöp. Az Úr Jézusnak nagyon fájhatott ez a megjegyzés. Ugyanis ez arról tanúskodik, hogy aki ilyet kér, az egyelőre semmit sem ért abból, ami az elmúlt hónapokban, évben történt. Hiszen az Úr Jézusban maga az Isten öltött testet. Maga az Isten cselekszik az emberek között. Aki tehát az Úr Jézus életének a tanúja, az Isten nagyságát, indulatát, hatalmát láthatja meg benne. Az Atya Istenét. Mivel csak egy Isten van. Jézus erről tanúskodott egész életével. Tanítványai pedig még a döntő órák közelettével sem tudták ezt megérteni. Hogy nem kell többet látniuk, mint amit eddig is láttak, és még látni fognak. Jézus az út, nem kell nála több, nem kell mellette más. Mert benne minden megvan az üdvösséghez. És ez úgy függ össze mi velünk, hogy a Szentlélek bennünk lesz, meg hogy aki Jézust látta, látta az Atyát, hogyha mi szeretjük az Úr Jézust, akkor ő általunk és bennünk is elkezd cselekedni. És akkor már mi sem csak arra leszünk képesek, amire magunktól képesek vagyunk, hanem sokkal többre. Arra, hogy nehéz helyzetekben ne indulatból, ne ijegységből, hirtelenkedésből hozzunk döntést, hanem úgy döntsünk, ahogyan az Úr Jézus dönt. Például a tanúskodás óráiban. Hogy ne tagadjuk le. Hogy ne szégyeljük, hanem valljuk meg nyíltan, hogy mi őhozzá tartozunk. Vagy mondjuk a megbocsátás nehéz eseteinél. Hó, de könnyű gyűlölködni. De ha az Isten megbocsát nekünk, pedig mi azt nem érdemeljük meg, ebből az következik, hogy tudjunk mi is megbocsátani. Vagy a reménytelen helyzetek felvállalásában. Hiszen emberileg nézve Krisztus kereszthalálánál rosszabb esélyű dolog, veszteséges, kétséges vállalkozás alig ha képzelhető el. Mégis ez kellett a mi üdvösségünkhöz. És az Úr Jézus nem tanácskozott testtel és vérrel, hanem megtette azt, amit az Atya kért. Végig csinálta ezt a kétséges és veszteséges vállalkozást. És kiderült, hogy nem az. Hát ha mi tudunk Isten felé hasonlóan engedelmesek, és ennyire reményteljesek lenni, azzal megtehetjük a magunk szintjén azt, amit az Úr Jézus is. Amiről fel lehetett volna ismerni őt, amiről tudni lehetett volna, hogy benne általa az Isten maga cselekszik. Ő, mint az Isten fia, mi, mint az Isten örökbefogadott gyermekei élhetünk ezen a világon, mennyei atyánk szabályai, tanítása, úgymond az ő családi példája szerint, hogy kiderüljön rólunk, hogy ő a mi atyánk. Jézus megígérte, hogy a benne hívők cselekedeteikkel is követik őt. Kérjük hát ma a Szentlélek Istentől, vegyen bennünk lakozást, ne távozzon el tőlünk, vigyázzon ránk, használjon fel bennünket szent országa építésében. Ámen.